nem kell aggódnunk semmi felől, sem a ma, sem a holnap felől, de még az utolsó idők felől sem. Hiszen akik te benned vannak, azok megmaradnak, mert azokat te megőrzöd, mert azok a tiéd. Köszönjük, hogy ez a gondolat eltöltött bennünket örömmel. És köszönjük, Urunk, hogy ez az öröm olyan öröm lehet, amelyet soha senki el nem vehet, soha semmi felül nem múlhat. Köszönjük ezért a mai nap örömeit, az együttlét örömét, az együtt imádkozás örömét, a rád figyelés örömét, még a fürdőzés örömét is, Urunk. És köszönjük annak örömét, hogy újra itt lehetünk a te ígéd körül, és kérhetjük, ne csak az ígédet add, de add szent lelkedet, aki átjár bennünket újra és újra, aki érthetővé és élhetővé teszi a te ígédet, a te szavadat, a te üzenetedet. Kérünk ezt ma estére is, Urunk, és kérjük, áld meg, szenteld meg mindazokat, akik most itt vannak, itt vagyunk. Jöjj, légy velünk, légy bennünk, munkálkodj. Amen. Dániel könyvének 5. fejezetét szeretném ma felolvasni. Egy kicsit talán hosszabbnak tűnik ez a szakasz, mint máskor volt, mert volt olyan állítatunk, esti evangelizációnk, ami 2 vers alapján történt. Most a teljes történetet szeretném olvasni, amely 30 versből áll. Senkit ne rémítsen azonban meg ez a 30 vers. Elég izgalmas és mozgalmas 30 versről van szó. Dániel könyvének 5. fejezetében. Bélsasszár király nagy lakomát rendezett 1000 főrangú emberének, és az 1000 emberrel együtt itta a bort. A bor hatására megparancsolta Bélsasszár, hogy hozzák elő azokat az arany és ezüst evényeket, amelyeket apja Nabukadnezár hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Elő is hozták az arany evényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneiket. Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára a lámpatartóval szemben. A király pedig nézte a kezet, ahogyan írt, miközben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, dereka elernyedt, és még a térdei is rettegtek. A király hangosan kiáltozott, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a csillagászokat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez, akárki legyen is az az ember, aki elolvassa ezt az írást és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltöztet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint 3. lesz az országomban. Akkor eljöttek a király bölcsei mindnyájan, de nem tudták az írást elolvasni és megmagyarázni a királynak. Ezért Bélsasszár király még jobban megnémült, arca elsápadt, és a főrangú emberek is tanácstalanok voltak. Az anyakirály azonban hallva a királynak és főrangú embereinek a beszédét, bement a mulatozókhoz, és ott így volt a királyné. Király örökké élj, ne gyötörjenek téged gondolataim, és arcot se legyen sápadt. Van országodban egy férfi, akiben szent, isteni vélek van. Atyád idejében őt úgy ismerték meg, mint akinek világos értelme van, és olyan bölcsessége, amilyen az Istenek bölcsessége. Atyád, Nabukadnezár király, a mágusok, a varázslók, a csillagjósok és a csillagászok előjárójává tette. Igen, a te atyád, ó király. Mert Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett el, rendkívüli lélek, tudás, értelem, továbbá álommagyarázó, titkos feltáró és rejtélyeket megfejtő képesség van. Most azért kivapni kell Dániel, majd ő megadja a magyarázatot. Dániel tehát a király elé vezették. A király így szólította meg Dániel. Te vagy a zsidófoglyok közül való Dániel, akit atyán a király hozott ide Judából. Azt hallottam felőle, hogy isteni lélek, világos értelem és rendkívüli bölcsesség van benned. Most vezették elé a bölcseket és a varázslókat, hogy olvassák el ezt az írást és magyarázzák meg nekem, de ők nem tudták azt megmagyarázni. Rólad azonban azt hallottam, hogy meg tudod magyarázni, ami magyarázatra szorul, és meg tudod fejteni a rejtélyeket. Ha tehát most el tudod olvasni ezt az írást, és meg tudod nekem magyarázni, akkor bíborba öltözhet, aranyláncot kapsz a nyakadra, és rang szerint harmadik leszel az országomban. Dániel így válaszolt a királynak, ajándékaidat tartsd meg, és adományaidat add másnak, de azért az írást elolvasom, és megmagyarázom neked, királyom. Ó, király! A felséges Isten királyságot, nagyságot, méltóságot és dicsőséget adott atyádnak, Nabukadnezzárnak. Olyan nagy hatalmat adott neki, hogy remegtek és rettegtek tőle a különböző nyelvű népek és nemzetek. Megölte, akit akart, és életben hagyta, akit akart. Fölemelte, akit akart, és megalázta, akit akart. De amikor szíve fölkubarkodott, és gyökösen megkeményedett, letakították királyi trónjáról, és méltóságát elvették tőle. Száműzték az emberek közül, és csak annyira szelme maradt, mint az állatoknak. A vadszamarak között tanyázott, füvet evett, mint az ötöt, és az ég harmatja átszatta testét, míg el nem ismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek királysága fölött, és ő azt ülteti trónjára, akit akar. De te, Belsatszár, aki a fia vagy, és nem aláztad meg magadat, bár mindent tudtad. A mennyi ura fölé helyezted magadat, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te borítál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és házasaiddal együtt. Miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Isten, akinek a kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és iratta föl ezt az írást. Ez az az írás, amelyet föliratott. Mené-mené tekel upárcin. Ez pedig a szavak magyarázata. A mené azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és végezte annak. A teké azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált. A perész pedig azt jelenti, hogy felosztott a királyságodat, és a médeknek, meg a perzsáknak adta. Akkor Belsatszár parancsára Dániel bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Belsatszár a kaldeusok királyát. Majd kiderül, hogy miért is megdöbbentő ez a történet. Utolsó időkről volt szó a mai napon, az utolsó időkről az apokaliptikáról, amely elhozza az úgynevezett támadást. Mert igen, van támadás, és lesz támadás. Az embernek ehhez hozzá kell szokni. De semmi baj, kicsi korunktól kezdve egyre többször gyakoroljuk, hogy támadást kell adni. Mert már a kicsi gyereket is számon kéri. Amikor sertefertél a gyerek, és nagyon csöndben van, akkor egyértelmű, hogy valami rosszat csinált. És rögtön kérdezik, mit csináltál. Nekünk három gyerekünk van, azért apaként nagyon jól tudom mondani, hogy tényleg így működik ez a dolog. Nem mások elmondásából tudom, akinek kisebb tesója van, szintén tudhatja, hogy tényleg így működik, a gyerek sertefertél garantál, hogy csinált valamit, általában rosszat. Számon kérdő kérdés ott van, mit csináltál? A gyerek persze megretten is azt mondja, ó, semmit. Általános mondat, én nem csináltam semmit. Ez a semmit tevés művészete. Később az ember gyakorlottabban végzi ezt a semmit, és amikor számon kellene kérni tőle, hogy mit csinált, még nagyobb művészettel válaszolja a semmit. ez már csak annál rosszabb, minél inkább számon kérik. És ez sajnos történik, mert az iskolában sajnos a tanárokat nem lehet lebeszélni arra, hogy számon ne kérjenek. Pedig egész elviselhető lenne egy iskola, ha nem lennének felelések, nem lennének dolgozatok, még a középiskola is egész elviselhető lenne, ha nem lenne ott a végén a fenyegető nagy számonkérés, úgy nevezik, hogy érettségi. Vagy ha valaki szakmunkás képzőbe jár, akkor szakmunkás vizsga. Vagy ha valaki majd egyetemre jár, akkor diplomázni kell. Nem csak diplomázni, a diplomához kell nyelvvizsga. Ott is számon kérik, mit tudsz? És akkor el kell mondani, hogy mit tudok. És ott nem lehet azt mondani, hogy semmit, mert ha valaki azt mondja, hogy én nem tudok semmit, akkor bizonyára nem kapja kézhez a diplomáját, nem kapja kézhez az érettségiért, de nem nézheti azt a bizonyítványt is, amit évvégén a kezébe kap. A végkövetkeztetés az, hogy egyre jobban és egyre jobban hozzászokunk, hozzászoktok ahhoz, hogy van számonkérés. Akár akarjátok, akár nem. Akár tetszik, akár nem. És higgyétek el, hogy ez nem fejeződik be a diploma készhezvételével. Ez fenyegetés most részemről, de én csak jó indulattal fenyegetlek most benneteket. Ne olyan képzelje bárki, hogy hú, én 8 éve tanultam, többet nem kell. Sajnos kell. Vagy, mivel a magyar állam törvényei úgy köteleznek, hogy 18. életévéig köteles mindenki tanulni, akkor elértem a 18. életével, hú, én akkor többet nem vizsgálok semmiből. Mert sajnos kell. Ha valaki valami munkát végez majd munkahelyen, ott is számon kérik, hogy mit csinálsz. És bizony, ha valamit nem jól csinálsz, akkor jön a morcogás. Ha valamit jól csinálsz, akkor még nem biztos, hogy jön a dicséret. Mert ez az alap. Ha jól csinálod, az jó. Azért nem jár semmi plusz. Ha rosszul csináltad, azért viszont jár majd az örkedelem. Hát ilyen igazságtalan ez a számon kérés. De most ne erről beszéljünk. Arról legyen szó, hogy hozzászokunk ahhoz, hogy a dolgainkról számot kell adni. És az apokaliptika ez a számonkérést fogja elhozni. Lesz egy igaz bíró, akinek a széke előtt meg kell jelenni mindenkinek. És ott nincs hunyogás. Nincs olyan, hogy majd a sorban magam elégedek mindenkit, hogy tessék, tessék, most végre udvarias vagyok, és mindenki csak menjen előttem. Én majd utoljára maradok, arra számítva, hogy amikor én sorra kerülök, sok milliárdodik lélekként, akkor az Isten majd elfárol, és akkor, hogy én már fáradok, ez nyugodtan menjen be, menjen be. Hanem ott mindenkinek számot kell adni. És hogy mi lesz ez a számon kérés? Hogyan lesz az a számot adás? Ez az, amit most elképzelni nem tudunk. Ez az a bizonyos titok, amit most még ez a lepel fed, és majd egykor nyilvánvalóvá lett. Ez lett a leleplezés, latinos szóval ez lesz az apokaliptika. Hogy hogyan és miként lesz a számon kérés? Azt nagyon jól megmutatja ez a történet. Vérsapszár története. Hosszú volt talán egy kicsit az a felolvasás, visszatérő unalmas részek. Nagyjából annyi történik itt, hogy vérsapszár nagy lakomát rendelni és tulajdonosában kiadja a rendeletet, hogy hozzák csak elő a jeruzsálemi templomból elhozott szent arany edényeket, mert ő éppen azokból akar dorbizolni. Így hozzák is abból dorbizolnak. És feketetésére megjelenik egy kéz, és elkezd a kéz írni a falra, a lámpatartóval szemben. Tehát még az is kizárt, hogy a királynak a szemek kátrázott volna, hogy a sötét, vagy a sötétedő helyiségben a fókhálókat látta úgy a sarokban, mintha valami írás lenne. Nem. A lámpatartónál a legvilágosabb helyen történik ez a kiírás, vagy felírás, és megrindul a király, mert olyan van kiírva, amiről semmit nem tud. Nem érti. Nem tudja elolvasni. De valamit biztosan jelent. Hiába kérdezi a tudósokat, senki nem tudja megfejteni. Csak Dániel, az Isten embere, az ő prófétája, akiben olyan lélek van, hogy érti ezeket, és ő fejti meg. És mi a megfejtés? megmérettél, körülnek találtattál, és Isten felosztotta a királyságodat. Megmérettél. Fontos ez, hogy megmérettél, mindig megmérett. Ez az élet vége, a megméretés. És a megméretésben lehet ilyen, hogy könnyűnek találtattál. Ez a megméretés, ez ma már úgy tűnik nekünk, mintha súlyra történne. Hogy el kell érni bizonyos súlyt. És ha nincs meg az a súly, hát akkor vissza lehet dobni. Hogy elnék hagy bizony egy kicsit. Olyan, mint a Jancsi és a Juliska mese, bizonyára ismeritek, nem? Amikor ott vannak a kertben, és akkor a botorkán jön mindig megvizsgálni, hogy eleget íztak-e már a gyereket. Hát Jancsi tente a ravasz, mert ő mindig csak egy csontdarabot nyújt ki, hogy vizsgálgassa a botorkán, és akkor fogdossa a csontdarabot a botorkán, hogy állj, ez még nagyobb lékonyka. Ez még egy kicsit hagy bizony csak. Megmérettél könnyűnek, kicsinek. Nagyon vékonyan találtattál. Te még csak maradok egy kicsit. De az utolsó időben nem úgy történik, hogy az Isten visszaküldi az embert, hogy te nem csak szépen vissza a földre, még élj ott egy darabig, és majd, ha felkészültél vagy, akkor újra jöhet. Mert ez csak a mi elképzelésünkben van. Ez olyan egyszerű dolog ez a megméretés. Mert ennek a világnak csak egyszer lesz vége. Csak egyetlen egyszer. És többször nem. És ez megismételhetetlen. Nem úgy történik ez, hogy hát ha az idén megbukom a vizsgán, semmi gond. Magilag úrigaként, jövő héten majd újra megpróbáljuk. Ha éppen nem sikerült ma egy felelés, tudom jól, hogy a tanárnak olyan jó indulata van, hogy meg akkor jövő héten egy javító felelésre fölhív. Nem sikerült az évzáró dolgozat, de se baj, évközben úgy is volt elég sok ötösöm, vagy azok egy kicsit fölfele kerekítik a jegyemet. Nem sikerült az érettségi, hát semmi baj, majd jövőre megint meg lehet ismételni, és akkor se sikerül, majd akkor megint. Volt olyan ismerősöm, aki 15-ös gyerekre ment át autóvezetés vizsgán. Meggyőződésem, most osztályosságon volt teszek bizonyságot, hogy csak azért engedték át a 15. alkalommal, mert már unták, hogy oda jár vizsgálni. Ja, csak szemben ne kerüljünk vele, igaz? Már úgy úton. Már úgy, hogy ő vezet. Igen, ez a vizsga. Az Istennél semmiképpen. Jó lenne, hogyha a vizsgánál, ennél a megvizsgálásnál tudnánk a szempontokat. Hogy mi alapján mér az Isten. Biztos, hogy nem viteszed. Biztos, hogy nem tessúly. Ez az én a szalomúságom. Biztos, hogy nem a fogak számát, és biztos, hogy nem a hajak szállás számát fogja kérni. Ez meg az én reménységem. Valamit fog nézni. De mit fog nézni? Olyan jó az, amikor az ember előre tudja, hogy mi alapján fogják pontozni a dolgozatát, vagy a felelését. Mert sokkal könnyebben fölkészül. És olyan jó lenne, ha én most arról beszélhetnék nektek, hogy igen, van ám ilyen szempontrendszer, mert tegyetek minél több jót, annál jobb lesz, és tegyetek minél kevesebb rosszat, annál jobb lesz majd ez az ítélet. Olyan jó lenne, ha azt is elmondhatnám nektek, hogy az Isten úgy pontoz benneteket, majd az utolsó ítélet alkalmával, hogy tettetek egy jót, egy pont. Ha már egy kicsit jobban tettetek, az már két pont. Ha még jobb, amit tettetek, az három pont. Ez így nagyon képlékeny, egy kicsit nevesítsük a dolgokat. Ha átvezettél egy nénit az úttesten, az egy pont. Ha közben vitted a szatját is, az két pont. És ha közben magad előtt terelted a macskáját, az már három pont. Jó lenne, ha ez így működhetne, de ezt nem lehet kijelenteni. Mert lehet, hogy ha csak ennyiben működne a dolog, akkor te kerestél, állandóan kerestél öreg nénikéket az útszélén. És terelgetnél át szatmosról macskásról a másik oldalra, és közben saját magadnak kilogattál a füzetecskétbe, hogy három pont, és szuper vagyok. De mi van akkor, ha a néni nem akarták menni a túlsó oldalra? Akkor is jár a három pont. Vissza kísérjük itt a fáhozból. Vagy megmondjuk az Úrnak, hogy kell állj, még ezt is meg azt is, hogy megcsináljuk. Ugye érezhet, hogy ez itt nem megy. És ugyanezt a negatív oldalra is el lehet mondani, ha teszel egy rosszat, az mínusz egy pont. Ha közben még rosszat is gondoltál, akkor az mínusz két pont. És ha közben még a nyelvedet is kiöltötted a másikra, az már mínusz három pont. Nem lehet. Tehát szívesen beszélnék ilyenekről. De én ezt nem tudom megtenni, mert ez sehol, de sehol nem tanuljuk a Bibliából. Az Isten soha nem mondja azt, hogy van egy szempontrendszer, amit a beavatottak tudnak, ezek a lelki pásztorok, milyen jó nekik, és akkor majd a szerencsétlen többieknek elmondják, ha jobban akarják, vagy ha jól megfizetik őket, értek. Nincs ilyen. Ellenben itt van ez a történet. Bézsasszák története, ami mégis elárul valamit. Valamit, egy kicsi gondolatot, ami mégiscsak óriási, arról, hogy miért is van ez az ítélet. Mondhatnám így, most nagyon-nagyon alpári módon mondom, de kérlek benneteket, értsétek jól, hogy az Isten miért rágott be Bélsasszára. Mert ugye eddig hagyott mindent, élte az életét, ugye ahogy akarta. Dorbizott is, ezer főragú embert összehívott, és italozott, és leírta magát a sárga földig, és az Isten hagyta. Az Isten nem szólt közbe. Az Isten nem mondta a Dánielnek, hogy elhegy már oda, és súd a király fülébe, hogy ne csinálj negyjá többet, mert a következő pohár már nem tesz jót neked. Nem. Hagyj mindent az Isten. Akkor van egy pont, amikor megjelenik ez a kéz, az ítélettel, hogy megméreztél, és körülnek találtattál. És az a pont, ez annyira végső pont, hogy nincs tovább. Még azon az éjjelen megnyílik Bélsasszár. Kész. Tehát nincs ilyen, hogy látok a Bélsasszár most úgy fél borgőzös mámorában, elgondolkozik azt, hogy hát tényleg kár is volt ezt így csinálni, meg úgy csinálni, és akkor hát akkor hozzuk helyre a dolgokat. Ott már nincs lehetőség helyrehozni a dolgokat. Azon a ponton, amikor megjelenik a kép, és elkezd írni a falra, nincs tovább. Nincs visszalépési lehetőség, nincs új esély. Lezárult. Mi ez a pont? Miért, így fogalmaztam az előtt, miért rágott be Isten Bélsasszárra? Egyértelmű, ugye, figyeltük a történetet, ott vannak a jeruzsálemi templomból elhozott szent edények, szent kelyhet, és azokat hozatta elő Bélsasszár, hogy azokból igyon. Nem csak ő, mindenki, aki ott vele van. Mit jelent ez? Megmondja Dániel nagyon szépen, és egyértelműen, félreérthetetlen módon. Az ő apjánál Nabukadnezzárnál kezd Dániel, és azt mondja, hogy a te apád, aki hatalmas király volt, és minden lehetőség megadatott neki, mert akkora hatalmat kapott Istentől, hogy kegyelmezett, akinek akart, megöletett, akit csak akart, azt csinált, amit csak akart, országokat, népeket igázott, mert a legfőbb úr és hatalom volt szerte a környéken. Mindent megkapta. Az Istent nem tisztelte, nem félte, nem törődött vele, semmibe vette. Rá nem gondolt. Ezért az Isten őt megítélte. És olyan állapota lett, hogy vakszamarak között volt, füvet evett, és úgy elborult az elméje, hogy az emberek kiűzték maguk közül, mert lehetetlen volt emberek között megtartani. Hiába ilyen nagy a hatalom, hogyha maga az ember nem lázolik. Egész addig ilyen maradt, amíg el nem ismerte a te apád, hogy az Isten mégiscsak felséges, mégiscsak dicsőséges, hogy övé minden hatalom menjen és földön egyaránt. Te nagyon jól tudtad ezeket, Bélsasszár király, és mit csináltál? Pont azt, amit az apád. Megfejelve, még egy kicsit, rátettad a lábát. Sokkal rosszabb, amit te csináltál. Mert te tudtad, hogy nem helyes. Te tudtad, hogy csak egy Isten van, hiszen láttad az apádról, hallottál róla, saját maga szembesültél ezzel. Tudtad, hogy nem kellene mindenféle kőből, fából, vasból, ki tudja milyen anyagból készített isteneket imádni, nekik tisztelni, őket ajnározni. Te nagyon jól tudtad, hogy ezt nem kéne tenni, de ezt tetted. És ennek volt a kifejezése az, hogy Isten az egy igaz Isten semmibe vetted, hogy a szent kenyeket, a szent edényeket elhozattad, és abból zordítottál. Nem vetted figyelembe, hogy ezek a szent kenyek, ezek a szent edények az isteni, ezért az Isten gyaláztad. Jézus Krisztus az Új Szövetség idején ugyanezt a gondolatot úgy fogalmazta meg, minden bűn megbocsátatik, csak a Szentlélek káromlása nem bocsátatik meg. Aki az Isten ellen tör, bár tudja a dolgokat, az megbocsáthatatlan. Amikor Jézus a farizeusokkal küzd, már pedig van ilyen néhányszor, akkor azt mondja a farizeusoknak, hogy nem én ítélek el titeket. Az én beszédeim ítélnek el titeket. Mert én mondom az Istenről szóló beszédeket. És ezeket halljátok, és ezeket tudjátok. És mégsem cselekszitek. Ha nem hallanátok, ha nem szembesülnétek az igazsággal, az Istennel, ha róla semmit nem tudnátok, az ég a világon semmit, akkor nem lenne bűnötök bármit tennétek, mert tudatlanságból cselekednétek. De most, hogy én elmondom nektek az Isten országáról szóló dolgokat, és ezeket halljátok, tudjátok, ismeritek, ezek a beszédek fognak titeket számon kérni. Miért nem tettek? Miért nem érzél úgy? Miért nem, azt szerint, ahogyan tanultad? Van egy rossz hírem. Miért is rossz egyházi iskolába járni? Hát azért, mert ott halljátok az Isten igéjét. Nem egyszer, nem kétszer, talán unalomig halljátok. Nem tudom, hogy hány hittanórátok van hetente, de úgy sejtem, hogy legalább egy ezért akad. De lehet, hogy kettő is. És akkor még ott vannak a vasárnap Isten. Mind-mind ott a lehetőség, hogy halljátok, hogy Isten meg szavát. Ha nem hallanátok, akkor érhetnétek bárhol, tehetnétek bármit. Nem kérhetné senki számon, hogy milyen az életetek. De ezek a beszédek, az ágitatok, a hittanórák, és rakjuk be a sorból az SDG tábort is, ez mind-mind számonkérés. Majd ekkor. És az Isten azt mondhatja, hogy de hát hallottad, nem? Ott volt a hittantanárod, ott volt a lelkészed, ott volt az a kopasz az SDG táborban. Beszélt neked róla, nem? Hát hallottad, nem? Akkor miért nem fogadtad meg? Akkor miért volt az ellenkezőjét tetted? Akkor miért nem olyan volt az életed? Ez a számonkérés. És ez a számonkérés, ez, mondom még egyszer, egyszerű. Egyetlen egyszerű. Ahogyan az érettségi vizsgára nem elég az érettségi napján fölkészülni, mert ha valaki úgy gondolná, lehet, hogy most nagyon nagy vagyok, és azt gondolom, hogy ilyeneket kell nektek mondani, de azért én kötelességemnek érzem kimondani. Ha valaki úgy gondolná, hogy az érettségire majd oda megy, és leérettségizik, és majd ott az érettséginél fölkészül, hát akkor már igen, megbukott. Én előre borítékolom, hogy megbukott. De úgy sejtem, hogy ezt azért tudjátok. Mert ha első gimnazistaként még nem is esik le a gantusz, hogy hát készülni kéne valamit az érettségére. Talán még másodikos gimnazistaként se esik le a gantusz, mert akkor már olyan jó összeillett az osztály, akkor már egyre jobbak a bulik. Harmadikos korban akkor már érezzük, hogy egész magasak vagyunk, mert már csak egy év folyam van fölöttünk, és akkor majd jövőre mi leszünk a nagyok. Most a nagy helyettesek vagyunk, ez egészen jó állapot, és ebben lubickol az ember, és aztán eljön a negyedik év középiskolára, és akkor leesik a tantusz mindenkinek az évvégére érettségi. És akkor el kell kezdeni tanulni. Na hát, én most magamról beszéltem. Lehet, hogy ez nem tűz fölhet vitelni, most elmondom nektek. Én pont ilyen voltam. Negyedikben esett le, hogy tanulni kéne valamit. nem mint addig nem tanultam volna, de addig csak azokat tanultam, amiket szerettem. Az összes többi az, érettségi elvette van még. A negyedikben rádöbbenek, hogy hát, a szeretett tantárgyam az egy, az érettségi tantárgyak közül, az összes többi meg nem. Akkor egy szeretett tantárgyat tanultam, de sajnos nem lehet kiváltani a többit, pedig olyan szívesen megtenném, hát akkor most tessünk neki és tanuljunk. Képzeljétek, én megpróbáltam a lehetetlent. Egész negyediket végig tanultam. Pótoltam, igyekeztem, rettenetesen hajtottam. Egy éven keresztül tanultam a négy év anyagát. Rettenetes volt, de komolyan mondom, hogy rettenetes volt. És akkor úgy jöttem az érettségi, hogy uram, hát én most mi lesz? Hát én tényleg mindent megtettem azért, hogy jól sikerüljön a számunkérésem, tehát az érettségi vizsgálat. De most mi lesz? Hát én nem tudtam fölkészülni mindenből, hát bevallom férfiasan, voltak olyan tételek, elolvastam a címét, azt mondtam, hogy ez, hát szív alapján rendszeresen alapozni. És sejtetitek, hogy mi úsztam érettségi tételként. Az egyik ilyen tétel. Hát mondom, itt valami tragédia lesz emberek, hát ez valami szörnyű. Pont azt kellett kihúznom, amire nem készültem. És akkor én hiába hajtottam végig a négy, bocsánat, az egy évet a négy év anyag tanulásával. Hát hiába. Azon egyen fogok elvérezni. És bűnbánó szívvel elkezdtem imádkozni. És azt mondtam, hogy uram, teljesen igazad van. Igyekeztem, de előbb igyekezett olyan csak emberi igyekezett volt. Én tényleg nem tudok mit csinálni. És ahogy én imádkoztam, egyszer csak eszembe jutott az az óra, amit éppen akkor tanultunk arról a bizonyos tételről, amit kihúztam, és amiről halvány fogalmam sem volt. Ez volt az egyik oldal. A másik oldal, hogy beugrott az a néhány szó, ami ott az órán elhangzott, ezeket fölírtam magamnak a kis kérdett papíromra, és amikor kihívtak, hogy akkor adjak számot a tudásomról, akkor az érettségi biztos azt mondta, hogy nagyon magad az idő, gyerekek, csak szavakat mondjon. És akkor elmondom a szavakat, és nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó, ötös. Nem érdemeltem meg. Tudom jó. De az Isten nagyobb kegyelmű, mint ahogy én megérdemelném. Hát lehet, hogy az érettségi vizsgán így átrökött. De amikor majd ott lesz az utolsó ítélet, akkor nem azt fogja mondani, hogy na soroljál csak szavakat, és akkor szavak, szeretet, jóság, öröm, békesség, és akkor majd eszembe jutnak, és nagyon jó, és te csak kérdezi, hogy csináltad ezeket? Nem. Ha fel tudod sorolni, mehet. Nem. Számon kell adni. Számot kell adni az életről, az élet dolgairól. És amikor Jézus elmondja a példázatot arra a bizonyos számonkérésről, hogy ketté választja az emberséget, jobb kéz felől állítja a jókat, bal kéz felől a rosszakat, és azt fogja mondani a jobb kéz felől állítanak, hogy gyertek, én atyámnak áldottai, és örököljétek az Istenek országát, amely előre a ti számotokra volt elkészítve. A másik csak az, amely azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak a kárhozatra, mert az a ti részetek, akkor ott igenis az élet alapján fogja ezt mondani. Mert mindegyik tiltakozni fog. Tiltakozni fog, aki jobb kéz felől áll, és azt fogja mondani, hogy de mikor csináltam én ezeket, amiket te mondasz, hogy én ilyen jó voltam, én nem voltam ilyen jó. És akkor azt mondja, ha a legkisebbek közül megtetted, velem tetted meg. A másik meg csodálkozni fog, de hát uram, hát én neked szolgáltam egész életemben, én mindig tettem a jókat, tétet. Én csak rettenetesen jó ember voltam. Akkor azok is megkapják az ítéletet, hogy eredjetek, mert ha velem, mert ha egyel a legkisebbek közül nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg. Távozzatok csak. Erről a példázatról egyébként nekem mindig a régi gyerekkori templomon jut eszembe, én Ócsán nőttem föl, Ócsán egy premontrei időből származó templomban, akkor még katolikus volt, aztán a reformátusok elfoglalták, azóta is a reformátusok, és most már több száz éve levetelték a freskókat, mert hát a freskók nincsenek a református templomba, de ezzel jót tettek, mert hogy a mélyszintek konzerválta a freskókat. Gyerek voltam akkor, amikor fölfedezték, hogy csodálatos freskók vannak a templom falán. És aztán renoválták a templomot, illetve a freskókat is visszaállították az eredeti helyükbe. És az egyik ilyen freskó pontosan ezt a jelenetet ábrázolja. Jézus középen, két keze kitárva, egyik oldalon állnak az üdvözülők, más kéz felől állnak az elkárhozók, gyönyörű freskó és üzenetértékű. Ugyanis a freskónak a fele elpusztult. Jézus látszik, a jobb keze látszik, a jobb kéz felől állók láttanak, de nincs Jézusnak bal keze, és nem látnak a bal kéz felől állók sem. Elpusztultak. Semmiből lettek. Mert ezek mennek a veszélytőbe. Hát, az utolsó idő. Az utolsó ítélet, a számonkérés lesz. Egyszer. Egyetlen egy. És nincs ismétlési lehetőség. Nincs pótérettségi. Akarom mondani, hogy pótítélet. Nincs ilyen, hogy Uram, csak egy kicsit hagy menjek vissza. Csak egy kicsit, és helyrehozok minden. Ott már nincs lehetőség. Vésaktárnak sincs. Szembe kerül azzal az igazsággal, hogy megmérettél, és könnyűnek találtattál. És nincs tovább. Ez volt a vég, az utolsó pont. Az a jó, hogy az utolsó pont azoknak életében, akik Jézus Krisztussal próbálnak élni, azoknak az életében úgy fog jelentkezni, hogy tartottunk eddig történelem órát, majd tartottunk fizika órát. Most tartunk egy kis matek órát. Az ember oda kerül Isten elé, a Krisztusban élő ember, és azt fogja mondani, hogy Uram, én egy nagy gyula vagyok. Én nem egy nagy gyula vagyok, én két nagy gyula vagyok. És még alázatosabb azt mondja, én három nagy gyula vagyok, meg négy nagy, meg öt nagy, meg rettenetesen sok nagy gyula vagyok. És én nem vagyok méltó. Jézus erre azt mondja, hogy itt vagyok viszont én, akiben hiszel, én odaállok a számszorod elé, mint egy egyes. Ugye, mondom matek óra, mi lesz, ha két nullából, ha elléteszünk egy egyest? Mi lesz, ha tíz nullából, ha elléteszünk egy egyest? Minél inkább méltatlanként érzed magad ott lenni, de Isten kegyelmére hagyatkozol, annál nagyobb számban mehet be. Ez a kegyelem. És ez a mi örömünk. Ezért még sem kell félni. De így kell élni az életet, ezzel a tudattal, érzelettel, hogy Uram, Te vagy a minden, én vagyok a semmi. De azért próbálok Téged követni, szeretni, beleélni ebbe a világba. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk Istenünk, hogy nagyon sokszor végig sem gondoljuk tetteinket, dolgainkat, még a gondolatainkat sem gondoljuk igazán komolyan. Mert csak élünk ebben a világban, próbálunk úgy élni, hogy jó legyen, de a jó az legtöbbször csak emberi jó, ennek a világnak jósága. És kimarad az Isten, az isteni szempont, az utolsó ítélet gondolata. Pedig tudnunk lehetne, tudnunk kellene, hogy mindenért számot kell adni, az életünk felől is számot kell majd adnunk. Köszönjük Neked, hogy figyelmeztetsz bennünket erre. Még most, itt, amikor még lehetőségünk van változni, változtatni, lehetőségünk van rátárni magunkat, életünket arra, hogy ne könnyűnek találhassunk a megvédetés alkalmával, hanem tudjunk Téged szeretve, Neked engedelmeskedve élni ebben a világban. Köszönjük Neked, hogy fiatal kortól lehet ezt tenni. És ha nem is divatos ennek az érése, hát annál inkább enged nekünk a te szent lelked ereje által. És köszönjük neked azt is, Istenünk, mennyei atyánk, hogy te leszel az az igaz bíró, aki szeret bennünket. És hogyha szeretőként viselkedtél eddig is velünk, hát nem változol meg, és továbbra is kegyelmesen tekintesz ránk. Add meg, hogy mi ezt ne rontsuk el. Ne tegyük hiába valóvá a te kegyelmedet és szeretetedet. De tudjuk elfogadni, hogy az élet az számon kérhetik. Ezért megköszönjük neked mindazokat a gondolatokat, útmutatásokat, igéket, amiket kaphatunk, akár évközben, itt tanórákon, vagy Isten tiszteleteken, akár itt az SDG táborban, akár csak egyéni csendességünkben, akár bármilyen helyzetben, de tőled jövő igéket. Köszönjük ezeket, Urunk, és add meg nekünk a te kegyelmedet, hogy ezek szíven találjanak, hogy ezek formáljanak, hogy ezek segítsenek bennünket a mi életünkben. Hogy majd megkaphassuk mi magunk is a méltatást, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be a te urad ünnepi lakomájára. Légy áldott, mindezért tudunk. Kérünk, maradj továbbra is mi velünk, mindannyiunkkal. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkinek.